Tehát 1 Tesszalonika 5, 1-től 11-ig. Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Úrunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élben vagyunk, akár halszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Mátkozzunk! Uram, köszönöm, hogy ma reggel is összejöhettünk, hogy hallgattassuk a Te ígéret, és hogy dicsérjünk Téged énekekkel. Kérlek azért, hogy csendesítsd le a szívünket, attól, hogy tudjunk rád figyelni, hogy meghalljuk azt, amit ma üzenni akarsz nekünk. Kérlek, hogy tedd alkalmassá a Te ígéret szólóját arra, hogy átadja az üzenetet, amit ma rábíztál. Amen.
Paul úgy kezdi ezt a levelet, hogy nem kell beszélni az időkről és az alkalmakról. Az egyik oka, hogy nem kell, mert ő már beszélt ezek a dolgokról, amikor ő ott volt Tesszalonikába. De a másik dolog látjunk azt, hogy a történelemben mindig voltak emberek, akik kíváncsiak voltak, mindig voltak emberek, akik akartak tudni azt, hogy Jézus pontosan mikor volt fog visszajönni. És sajnálom azt kell látnunk, hogy nagyon sokan ellentétes az igével hirdettek azt, hogy pontosan melyik napon fog visszajönni Jézus. Az egyik legnagyobb esemény volt ezért 13 évvel ezelőtt, az az évforduló, amikor az ezredik év lett, és akkor nagyon sok ember hirdették, hogy ez a nap, ebben az évben fog visszajönni Jézus. Mi tudjunk azt, hogy ezerben Jézus nem jött vissza. Utána, ha nézünk, ha tanulmányozunk, azt látjunk, hogy minden században volt valaki, aki kezdett hirdetni, hogy ebben a században Jézus fog visszajönni. Én csak az utolsó időkről szeretek beszélni, az utolsó 200 évről beszélek, és mondom példák. Az egyik a Jehova tanúk. A Jehova tanúk nagyon gyakran mondták egy konkrét időpont, hogy Jézus mikor fog visszajönni. Az első ilyen nagy időpont 1874-ben, utána 1914-ben, utána 1975-ben, utána 1984-ben, és ha akarnánk menni a részletekbe, akkor ezeken kívül lenne esetleg még 5-10 olyan időpont, amikor ők hirdettek, hogy Jézus visszajön. És még mindnyájunk, még mindig itt vagyunk. Mindnyájunk látjuk, hogy ezek az időpontokban Jézus nem jött vissza. A William Miller, aki volt a kezdő ember az adventista mozgalomnak, ő szinte 1833-ban mondta, hogy Jézus vissza fog jönni. Ha menjünk a közelmúltba, volt egy igéhirdetőr az Egyesült Államokban, a neve Harold Camping. Először 1994-ben ő azt mondta, hogy Jézus fog visszajönni abban az évben. Legutoljára 2011-ben. Ő mondta ezt az utolsó, emlékszem, hogy láttam az interneten, hogy volt olyan emberek, akik bepereltek őket emiatt, mert ő azt mondta, hogy 2011-ben fog visszajönni Jézus, és volt olyan idősebb emberek, hogy amiatt, hogy Jézus fog visszajönni, akkor az egész vagyonukat odaadta a kempingnek és az őrgyülekezeteinek. Utána Jézus nem jött vissza, de már nem volt semmi pénzük. Én azt mondom, hogy a kemping inkább egy szélhámos volt, nem egy proféta. De azt kell látni, hogy láthatunk, hogy volt olyan emberek, akik mi azt mondjuk, hogy nem olyan szélsőséges, és ők is esetleg nem szó szerint mondtak, hogy Jézus vissza fog jönni, de nagyon könnyen lehet az ő mondani valóból mondani azt, hogy ők ezt gondolnak. Többen ezt mondnak a Wesley Jánosról, aki kezdte a metodista egyház, hogy volt olyan, amikor az 1800-as évek elején, hogy ő azt mondta, hogy Jézus vissza fog jönni. Ugyanazt ismerjük a Golgota gyülekezet, Chuck Smith, aki az alapító volt a Golgota gyülekezetnek, amikor ő kezdte a szolgálat a Los Angelesben a 70-es években, ő azt mondta, hogy én nem tudom az időpontot, de ugyanakkor a könyvben, amiben írt erről, ő azt mondta, hogy Jézus vissza fog jönni ebben a nemzedékben. Miért van ez? Miért van ez? Én azt mondom, hogy azért van ez, mert tényleg van az új szövetségben egy olyan tanítás arról, hogy Jézus hamarosan fog visszajönni. És nagyon könnyen tudunk beleesni abba a hibába, hogy mi azt mondjuk, hogy ha hamarosan fog visszajönni, akkor azt jelenti, hogy biztos a nagyon közel jövőben fog visszajönni Jézus. De ha olvasunk a Máté 25. részben, vagy 24. részben, a 36. versben, vagy a 25. részben, a 13. versben, vagy az apostolok cselekedet az első részben, a 7. versben, ezek az igé versekben azt olvasunk, hogy senki nem tudja adni választ arra a kérdésre, hogy Jézus Krisztus mikor jön vissza. Az, hogy visszajön, az biztos. Az, hogy mikor jön vissza, senki nem tudhatja azt. A folytatja itt a második versben, azt mondja, hogy mert ti magatok is jól tudjatok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tóboly. A tóboly hogyan jön el éjjel? Ő akkor jön el, amikor az ember alszik. Ő akkor jön el, amikor ő úgy érzi, hogy senki nem fog észrevenni őt. Ő titokban jön el. De érdekes, ha tovább olvasunk, a 4. versben azt olvasunk, hogy ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tovolyként lépetne meg titeket. Ez azt mondja, hogy ha valaki hívő ember, akkor az a nap nem fog érkezni, mint tovoly az éjszaka. Hanem mi készek leszünk. Ha visszamenjünk különböző helyekben az új szövetségben, különösen a Máté 24. részben, mi olvasunk olyan dolgokat, olyan proféciákat, hogy mi lesz. Mi kell, hogy történjen, mielőtt Jézus visszajön. És ha végig menjünk a hatodik verstől a tizenharmadik versig, egy nagyon hosszú listát tudunk felkészíteni, hogy mi lesz. Háború lesz, éjség lesz, földrengés lesz, üldözni fognak a keresztényeket, sok keresztény ember fog, vagy sok ember, aki legalább templomba járó ember fog elfordulni Istentől, lesznek hamis proféták, fog növekedni a gonoszság a világban, és valaki azt mondja, hogy hú, én olvasom az újságot, ezek mind megvannak. Csak azt kell mondanom, ha mi visszamenjünk az első századba, és kezdjünk előre jönni, én azt mondom, hogy mindegyik században voltak ilyenek. Mindegyikben. Esetleg mi azt mondjuk, hogy de most más. Most sokkal több. Több a háború, több a földrengés. Én azt mondom, hogy nehezen lehet meggyőzni engem arról. Én azt mondom, hogy persze, most már mi össze vagyunk kötve minden rész a világban műholdakkal, és ha van egy földrengés bárhol a világban, egy órán belül mi tudjunk róla. Ha van egy háború bárhol a világban, mi tudhatunk arról. Az, hogy mi tudjunk többet, az igaz. De az, hogy több ilyen van ma, mint máskor, nem vagyok biztos benne. Azzal nem akarok mondani azt, hogy az mutatja azt, hogy Jézus nem fog hamarosan visszajönni. Mert mi lássuk dolgokat is látjunk arról, hogy jelek, de valahogyan azt kell látni, hogy a jelek mindig vannak. És ha a jelek mindig vannak, akkor az a kérdés nem az, hogy most már van a megfelelő jelek, és most fog visszajönni, hanem a kérdés nekünk, amit fel kell tennünk azt, hogy mi a sötétségben vagyunk, vagy a világosságban vagyunk. Aki a sötétségben van, azt olvasunk, hogy az az ember alszik. De amikor a más, ami igaz a sötétségről, amit olvasunk is, az az ember, aki a sötétségben van, az az ember, aki részeg. Az az ember, aki sötétségben van, elkölcsi területben és lelki területben. Próbáljunk gondolkozni róla. Mindjárt volt olyan helyzetek az életünkben, amikor egy nagyon sötét helyen voltunk. És amikor az ember ott van abban a sötét helyben, nem tud semmi, hogy mi az, ami történik körülötte. És én azt mondom, hogy az, hogy sötét van, akkor nem veszünk észre dolgokat. És valami tud meglepni minket. Ha a világosságban járunk, akkor látjuk, hogy mi történik körülöttünk, látjuk, ha valaki közel jön hozzánk, észreveszünk azt, és nem lepne. Amikor gimnáziumban jártam, én újságos voltam, azt jelenti, hogy minden reggel kb. Fél hatkor fölkeltem, beültem egy nagyon régi kocsiba, és kivittem kb. 200 újságot abban a környéken, ahol mi laktunk. És én sohasem fogunk elfelejteni azt, hogy az egyik reggel, amikor vittem az újságokat, én már olyan sokáig csináltam ezt, hogy én alig voltam ébren, amikor csináltam. Én tudtam, hogy melyik háznál kell hova dobni az újságot, és akkor ott voltam a kocsiban, és akkor így majdnem csukott szemmel csináltam ezt. Ráadásul sötét volt kint, amikor hajnal reggel csináltam ezt, és az egyik nap, amikor mentem, dobtam egy újságot. Kellett lassítani egy kicsit, amikor az ember csinál. És akkor nem tudom, hogy honnan jött, de egy hatalmas nagy kutya oda ugrott a kocsi oldalra, pont az én nyitott ablakomnál. Én gyorsan nyomtam a gáz, és azt a kutya ott maradt, de úgy megijedtem. Én olyan gyorsan fölébredtem. Én akkor teljesen ébren voltam. De az volt a helyzet, hogy akkor a sötétségben nem vettem észre, hogy az a kutya ott volt. Ha napközben lett volna, biztos észre vettem volna. De ha az ember sötétségben van, nem veszi észre azokat a dolgokat, amit ő gond nélkül észrevenne a világosságban. Ha valaki nem a Krisztuség, ez az igé azt mondja, hogy az az ember sötétségben van. Korlátozott az ő látása. Nincs semmi probléma az ő szemével, hanem a probléma az, hogy ő egy sötét helyen van. Ő sötétségben jár. És szükség van arra, hogy az ő életében legyen világosság. Ha nincs meg az a világosság, akkor ő mit csinál? Ő olyan csinál, mint amit olvasunk itt, azt mondjuk, hogy békesség és biztonság minden jó. Élvezünk az élet, jól szórakozunk, nincs semmi veszély. Éljünk a sötétségben. És én azt mondom, hogy nagyon sok ember így él. És az, hogy ő a sötétségben van, és nem látja a veszély, ő ott a sötétségben jól érzi maga. De a probléma nem látja a veszély. Nem látja azt, hogy ő hol van. Nem látja, hogy jön a tóvaj. Veszélyben van. És ez az igéje azt mondjuk, hogy ne legyünk olyan, mert az az ember, aki a sötétségben van. Fontos, hogy mi, mint hívő emberek, éljünk a világosságban. Kiosztott papíron a szíme, amit adtam a mai predikációban, nem várakozás, hanem készenlét. És én meg vagyok győződve, hogy ez, amit Isten vár tőlünk. Nem az, hogy mi próbáljunk oraszánni az egész időt a Biblia tanulmányozásra arra, hogy mi próbáljunk kideríteni, hogy Jézus mikor jön vissza. Nincs semmi probléma a Biblia tanulmányozása. Ne legyen félreértés itt. De én azt mondom, hogy van valami, ami fontosabb, mint csak utána nézünk, és utána nézünk, és utána nézünk. És az, ami fontosabb annál az, hogy hogyan éljünk. És úgy kell élni, ahogyan az ember a világosabban. az az ember, aki kész. A 10. versben itt azt, vagy inkább nem a 10, hanem a 8. versben, mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józannak, vegyünk magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sísakot az üdvösség reménységét. Hogyan tudunk kész lenni? Azt, hogy ezt a páncélt kell fölvenni, ami véd minket. A példa itt megjelent, egy nagyon jó példa. Mely katona az, aki bemegy a harcba páncél nélkül? Ha egy katona bemegy a harcba páncél nélkül, akkor nagy veszélyben van. És mi látjunk, hogy hogyan fejlődik a világ. Az új szövetség időben a páncél volt az, amit az ember fölvett. Idővel az ember nem csak vett föl valamit magára, hanem beült egy tankba. És az a tank még nagyobb védelmet adott neki. Most már egyre gyakrabban van az, hogy az ember, aki támad az ellenség, nincs is ott. Hanem van egy táv irányított, repülőr van egy táv irányított fegyver. Az ember, aki támad, teljes biztonságban van, mert ő egy másik országban van, amikor végzi a támadást. Ő egy védett pozícióban van. De a gondolat itt, amikor az ember bemegy a harcba, ő fölvesz azt a védőruha, ami kell. Milyen veszélyes lenne bemenni egy harcba, anélkül, hogy veszünk föl bármilyen védőruha. És azt a védőruhát, amit föl kell vinni itt, az a páncél, ami ugyanazok az igék, amik találkoztunk az első részben, a hit, a szeretet, és majd a reménység lesz a másik rész. De itt van a hit és a szeretet. Ez a páncél. Ez, ami véd minket, hívő emberek a támadásoktól. Az az erős hit az Úrban. Hogy mi bízunk benne, amikor bajban vagyunk, és az a szeretet, az egyik értelme, az az Isten szeretete, ami véd minket, amit őriz minket minden bajtól. De utána az, hogy mi azt a szeretet, amit mi kapjunk tőle, mi tovább adjunk azt a szeretet. Azt véd minket. A folytatás az a sísak, amit fölvesz, az üdvösség reménysége, ahogyan Ákos az elején beszélt a reménységről, és föltette azt a kérdést, azt, hogy mi a reménység? Mi a reménység? Van reménység az életünkben. És akkor itt látjunk, hogy a hívő emberben van reménység. Azért van reménység, mert van üdvössége. Azért van reménysége, mert tudja azt, hogy mi lesz vele. Ez igaz-e rólunk? Van az a hit, van az a szeretet, van az a reménység. És utána 11. versben Paul azt mondja nekik, hogy vigasztaljatok tehát egymást, és építje egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Megint látom itt azok a dolgok, hogy mi hogyan tudunk készen lenni. És úgy tudunk készen lenni, ahogyan mi éljünk egymással, mint hívő emberek. Hogyan éljünk egymással? Pár évvel ezelőtt a kiadónk, a kiadott egy könyvet, építj egyiket a másikat. És abban a könyvben a szerző foglalkozott 12 olyan igével, ami beszél arról, hogy mi, mint hívő emberek, hogyan tudunk vagy építeni egymást, vagy szeretni egymást, és nézi ezeket. És ebben az igében az a befejezi, hogy beszél arról, hogy milyen a kapcsolatunk egymással. Van több, mint 38 ige a Bibliában, ahol találkozunk ezzel a szóval az egymással. És ahogyan néztem ezeket, ami leggyakrabban előfordul, az, hogy szeressetek egymást. És az egymást itt beszél a testvérekről. Ez nem jelenti, hogy mi nem szeretünk a nem hívő emberek, de ezek az igék, amikor az egymás igékről van szó, konkrétan beszél arról, hogy milyen legyen a mi kapcsolatunk egymással. És azt mondja, hogy szeressetek egymást. A másik, amit láttunk itt, 11. versben és a 18. részben azt, hogy vigasztaljatok tehát egymást. A vigasztalás az, hogy amikor bolyban van egy testvér, hogy mi vigasztaljunk őt. Mindjárt életünkben vannak olyan időpontok, amikor elcsögedjük. Vannak számtalan oka, hogy miért elcsöged egy ember. Már beszélgettünk erről nem túl rég, és beszélgettünk arról, hogy esetleg egy betegség. Esetleg az, hogy valaki közel hozzád meghal. Esetleg az, hogy a munkanélküliség, vagy van olyan feszültség valakivel a munkahelyen. És amiatt mi, ahogyan mi látjunk a világot, mi úgy látjunk, hogy milyen szörnyű menne. És akkor nagy szükségünk van arra, hogy egy testvér észrevesz minket, és ad azt a vigasztalást, ami kell a mi életünkben. Mint hívő emberek, szükség van arra, hogy legyen nyitva a mi szemünket, hogy mi tudunk észrevenni azt a helyzetet, amikor a másik ember bolyban van. És akkor vigasztaljunk. Egy másik helyzet, a Kolossi harmadik rész, 13. versben látjunk. Felolvasom ezt az igét. Viseljetek el egymást, egy bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. kezdi azzal, hogy viseljetek egymást. Az, hogy viseljetek egymást, benne van azt, hogy nem mindig könnyű egy testvér. Van olyan testvérek, aki a viselkedése idegesít minket. Van olyan testvér, ahogyan ő csinál a zavar. Akkor mit kell csinálni abban a helyzetben? Én azt mondom, hogy a természetes megoldás, akkor kell kerülni őt. Kell távol maradni tőle, ne legyen semmi kapcsolat vele. Nem, az nem a választ. Az a helyzet, hogy lesznek ilyen emberek az életünkben. És így azt mondja, hogy viselni kell őket. Ez azt jelenti, hogy mi hordozunk őket. Mi segítünk őket. Mi imádkozunk azok az embereket. És én azt látom, hogyha mi kezdjünk imádkozni valakiért, akkor Isten kezd végezni egy munkát a mi szívünkben. Ha mi nem vagyunk hajlandó imádkozni érte, ha mi nem próbáljunk viselni őt, akkor nem kaphatunk azt a segítséget, amit csak Isten tud adni. De ha mi azt csináljuk, akkor Isten ad az erőt. Isten ad a szeretet, hogy tudunk viselni azt az embert. A másik ebben a 13. versben az, hogy bocsássatok meg egymást. És utána folytatja azt, és beszél arról, hogy hogyan kell bocsátani. És azt mondja, hogy úgy kell megbocsátani, ahogyan az Úr megbocsát minket. Aki házasságban él, tudja azt, hogy előfordul a párkapcsolatban, hogy van olyan, amikor vagy az egyik fél, vagy a másik fél csinál olyasmit, ami bántja a társat, ami fájdalmat okoz benne. És miután csinál ezt, jut egy olyan pontra, hogy azt mondja, hú, ezt nem kellett volna csinálni. És oda megy a társhoz, és bocsánatot kér. És akkor az a társ, aki abban a helyzetben volt, azt kell mondani, hogy jó, akkor megbocsátom. De vannak olyan helyzetek, ahol az ember azt mondja, hogy jó, rendben, én megbocsátom, de. És van egy olyan de, hogy de én nem fogok elfelejteni ezt. És én azt mondom, hogy ha arról van szó, az más, mint ami a Bibliában van, amikor beszél a megbocsátásról. Mert azt mondja, amikor Isten megbocsát minket, ő elfelejti azt, amit mi tettünk. Az mit jelent, hogy Isten elfelejti? Mert én azt mondom, az egyik értelemben mi, mint emberek, mi nem tudunk törölni egy fájl a mi fejünkból. Ha mi láttunk valamit, hogy mi tapasztaltunk valamit, az ott van, mi nem tudunk szó szerint elfelejteni, de itt, amikor beszélünk az elfelejtésről, az mondja, hogy mi nem hozunk föl azt többé. Tovább az nem befolyásolja a mi életünket. A héten beszéltem valakivel, és mondta azt a példát, hogy van egy probléma sokszor az egyházban, hogy mi, mint egyház, amikor van valaki, aki megsebesült, akkor mi nem adjunk segítséget neki, hanem mi inkább kizárjuk őt. És mi tartjuk egy további távolság tőle, mert ő egy sebesült, ő valami büntet. És én azt mondom, hogy egy nagyon nehéz feladat van nekünk, mint egyház. Mert az egyik oldalon a gyülekezetben mi nem akarunk kicsíteni a bűn komolysága. Mi soha sem akarunk mondani, hogy a bűn nem lényeges. Nem. A bűn komolysága az mindig van. De ugyanakkor, ha van valaki, aki bűntesz, és utána bocsánatot kér, akkor nagyon fontos, hogy mi, mint gyülekezet, tudunk megbocsátani, és egy új esélyt adni annak az embernek. És az a megbocsátás kell, hogy olyan legyen, mint az Úré. Ahogyan Isten megbocsát. Én küzdködöm ezzel. Azért küzdködöm ezzel, mert hagyományosan az én életemben én nagyon ragaszkodom az igazsághoz. Én nagyon ragaszkodom azon, hogy ez a helyes. De újból és újból kell szembesülni az igével, hogy Isten azt várja tőlem, hogy a kegyelmet kell alkalmazni kapcsolatokban. A kegyelmet kell alkalmazni kapcsolatokban. És az nem könnyű nekem. És szerintem nem vagyok egyedül ebben. De azt kell látnunk, hogy ha Isten tud ezt csinálni, akkor Isten tud segíteni engem is abban, hogy ezt csinálom. Hogy tudok megbocsátani egy testvért. Hogy tudok megbocsátani a társamat. Hogy tudok megbocsátani egy családi tagomat. És új esélyt, és új lehetőséget adni. Az utolsó egymás igét, amit szeretnék kiemelni, az igé, amikor azt mondjuk, hogy bátorítjuk egymást. Bátorítjuk egymást. A zsidókhoz írt levél, a 10. rész, a 25. versben találjuk ezt. Van olyan fordítások, ahol szinte azt az igét, amit most felolvastunk, az első Timoteus 5:11-ben a fordítás nem vigasztalás, hanem bátorításra fordítja a szót. Mint hívők, szükség van arra, hogy mi tudunk bátorítani és építeni egymást. Azt kell látni, hogy mint hívő emberek, mi egy csapatban játszunk. És akkor tudunk jól játszani egy csapatban, ha bátorítjunk egymást. Tegnap Szibója az iskolájában volt egy családi nap az osztályban, és azt jelenti, hogy a diakok és a szülők ott voltak. És ezek a 10, 4-15 éves fiúk, az volt az vágyuk, hogy ők akarnak egy foci mérkőzést játszani a szülők ellen. És én kerültem a szülők csapatba, és három mérkőzést egymás után megvertünk őket. Az egyik csúnyabb, mint a másik. De az volt az érdekes ezen a foci mérkőzésen, hogy mi férfiak, tegnap azt mondom, hogy lényegében először az életünkben találkoztunk egymással. És tegnap először az életünkben együtt álltunk egy focipályán, és játszottunk. A fiúk már egy hónapja együtt járnak iskolába, egy kicsit megismernek egymást, és jó volt látni, vagy nem volt jó látni azt, szomorú volt látni azt, hogy ők már megtanultak, hogyan kell szívni egymást. És a fiúk, amikor ők újból és újból kikaptak, akkor egy kicsit idegesebb lettek egymással, jobban panaszkodtak egymással. Én azt mondom, hogy sokkal jobban tudtak játszani a foci, mint mi. Mi öregek, mi nagyon lassúak voltunk. Gond nélkül tudtak volna győzni a fiatalok. De a probléma az, hogy ahelyett, hogy próbáltak bátorítani egymást, inkább szittak egymást. Kérdőjeleztek, hogy miért csináltad ezt, miért csináltad azt. A csapatmunka nem működött. Mi öregek, mi tudtunk azt, hogy minden kegyelemből van az, hogy mi egyáltalában tudunk ott állni a pályán és egy kicsit futni. És akkor, amikor ez volt, és amikor valaki jól csinált valamit, akkor nagyon könnyű volt bátorítani őt. És én azt mondom, hogy a mi csapatunkban a bátorítás volt a jellemző. És azért volt egy óriási különbség ott. És azért tudtunk győzni. Nem azért, mert jobbak voltunk, hanem azért, mert megértettünk azt, hogy szükség van arra, hogy bátorítsunk egymást. És szükség van nekünk a gyülekezetben arra. Nem a legfontosabb kérdés ebben az igében, hogy Jézus mikor jön vissza. Hanem a legfontosabb kérdés az, hogy kész vagy. Ha valaki nem hívőr, az a készség arról beszél, hogy hol vagyok most. A sötétségben, vagy a világosságban. És ott kell hozni egy döntést, hogy én szeretnék kijönni a sötétségből, és belépni a világosságba, abba, hogy legyen egy kapcsolat Istennel. Ha valaki már hívő ember, akkor a kérdés nekünk az, hogy kész vagyunk-e? Ébren vagyunk-e? Fölvettünk-e azokat a fegyvereket, amit kellett fölvenni? Rajtunk van-e az a pont? És utána fel kell tenni a kérdés, hogy milyen a kapcsolatunk egymással. Megteszünk azt, amit Isten kér tőlünk, vagy nem? Imádkozunk. Édes atyánk, mi nem tudjunk azt, hogy te mikor jössz vissza. Sok szempontból nagyon örülünk, hogy ha az lenne minél hamarabb. Ugyanakkor van az a feszültség bennünk, ami benne volt Pálban, amikor azt mondja, hogy az egyik értelemben jobb lenne a mindben, a másik értelemben meg mindig van nem befejezett munka itt a Földön. Kérjünk, segíts minket látni azt, hogy mi az a munka, ami vár ránk. Mi az, ami te vársz tőlünk? És segíts minket nem csak gondolni arról, hogy mit vársz tőlünk a következő 5 évben, hanem napról napra. Legyen az a készség bennünk, hogy mi fölteszünk a kérdés neked, hogy Uram, mit vársz tőlem ma? És kérjünk, segíts minket, hogy legyen az alázat a szívünkben, hogy ha te mutatsz nekünk valamit, az igéd által, akkor legyen az a készség, hogy azt megtegyük. És imádkozunk azok az emberekért, akik itt vannak ma is, még a sötétségben vannak. Kérjünk, segíts őket látni azt, hogy veszélyben vannak. Ha ott vannak a sötétségben, nem tudnak, hogy mikor visszajön. Nem tudnak készen lenni. Kérjünk, segítsd őket, hogy tudnak fordulni hozzád bűnbánattal, és hogy tudnak lépni a világosságba. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.